Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Az általa alapított és vezetett Balassa Gyarmati kamarazenekarral több mint 1300 fellépését tartják számon, és számtalan hanglemez és felvétel is őrzi mindezek emlékét. Mégsem erre a legbüszkébb, hanem gyermekei zenei pályájára, és leginkább arra, hogy a muzsika miként formálta, alakította sok száz tanítványa lelkületét. Jó estét kívánok, Tarnóczi László vagyok. Vendégem az Apácai Csere János és Madács díjas, Bónisz Bóna, a Nemzet Tehetségeiért díjas mesterpedagógus, a kétszeres Artisziusz díjas, a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjével kitüntetett fuvola művész Kanyó András. Kanyó Andrást fuvola művészként és fuvola tanárként jól ismerik nem csak Balassagyarmaton, nem csak Nógrád vármegyében, hanem tulajdonképpen szerte az országban. Azt viszont kevesen tudják, hogy ön ifjúsági válogatott kardvívó volt, és első osztályú felnőtt sportoló is, aki aspirálhatott volna akár arra is, hogy a sportpályafutásában teljesedjen ki. Ön a pódiumot választotta, nem a pástot. Hát akkor kezdjük egy kis bemelegítéssel a sporttal. Hogyan került választás elé, illetve mivel indult el a sportáján, és mivel indult el a művészet után?
Igen, talán nem volt választás, ez a legfontosabb. Ez egy természetes családi vonás volt nálunk. Három bátyám, és én vagyok a negyedik fiú. Most már így visszatekintve látom, hogy zseniálisan építette, főleg édesanyám föl ezt az egész pályánkat, hogy lekösse ezt a négy fiatal embert, aki duzzadt mindenféle erőtől, hogy tanulás és a sport, ez mindenkinek adva volt, és akkor én ezért választottam a kardvívást, mert mindegyik bátyám üzte ezt a sportot, nagy sikerrel, ráadásul Tamás bátyám, ő egész fantasztikus eredményei voltak. Édesanyám mindig mesélte, amikor bevitte az edzőhöz, és mondta, hogy nagy baj van, mester, mert egy nagyon híres kardvívó mester volt Nagykanizsán, és az a baj, hogy sajnos balkezes a gyerek, erre összecsókolgatta, hogy végre egy balkezes, mert az olyan nagy előnyt jelentett akkoriban. Hát ma már látjuk, hogy rengeteg balkezes vívó van, ugye az szokatlan volt. Tulajdonképpen így került a sport az életembe, és nagyon hálás vagyok, amikor középiskolás éveimtől 10 évig egy ilyen aktív sportéletet éltem, ami hát sokszor heti 4-5 edzés, és nyári edzőtáborok, ráadásul csodálatos embereket ismerhettem meg, később olimpiai és világbajnokok lettek, együtt edzhettünk, úgyhogy egy szép karrier volt, sőt, hát fölajánlották akkor azért az eredmény alapján a profi világot is, hogy ebből én lehetnék tovább, de hát akkor már a zene tulajdonképpen engem eltérített abba az irányba, hogy biztos voltam benne, hogy ezt fogom választani.
Mire trenírozta a sport?
Hát a sport az egy nagyon-nagyon fontos dolog, pláne a vívás az egy nagyon idegi, nem csak fizikai sport, és tulajdonképpen azon csodálkozom ma, hogy inkább atlétika lett most már a vívásból. A kardvívásnak külön élménye az, hogy nagyon kombinálós gondolkozást igényel, és mivel egyezmények voltak, zsűrizés volt. Mindenkben ugye 4 zsűritag és a zsűri elnök, tehát 5 tagú zsűri döntött. Őket sokkal nehezebb volt meggyőzni egy-egy találatról, mint ma a villanygépek idejében. Ezeket a sportból ismert erényeket, személyiségre hatást, átgondoltságot, az edzés munkát, ez nagyon-nagyon meghatározta az életemet.
Ezt konvertálhatta a zenei?
Hogyne. Hát főleg a kitartás és a távlati elképzelések tekintetében. Egyébként én nagyon különleges pályát futottam be, mert nem a megszokott zenei pálya, hogy zeneiskola, aztán középfok és felsőfok, hanem a középfok az nekem egész más volt. Vegyipari technikumban jártam Nagykanizsán, de oda is azért mentem, mert egy kiváló zenekara volt az iskolának, ahol én hegedültem. 7 évig hegedültem, és csak utána jött be az életem. vettem be a fuvola. Ez is családi vonás volt, hogy több hangszert tanult mindegyikünk, általában zongorát és hegedűt, és mellette valamilyen fuvós hangszert. És mivel akkor érkezett Nagykanizsára egy nagyon ambiciózus fuvós tanár, őt mindenképpen megemlítem, Barát Béla, sajnos tavaly hunyt el, Béla bácsinak nagyon sokat köszönhetünk. Két bátyám is tanult nála, fagottot és obát, én pedig a fuvolát választottam, és nagyon hálás vagyok neki. Ő abban is nagyon különleges volt, hogy ő nem volt fuvola szakos tanár, hanem fagott szakos volt, de hát tanított sokféle hangszert, és talán az első évvégi vizsgán már bevallotta, hogy most már azért te többet tudsz bizonyos tekintetbe, és akkor egyengedte a pályát, és egy versenyen figyelt föl rám az a nagy hírű professzor, aki aztán lehetőséget adott egy próbajátékra, Bart István pécsi professzorról van szó, neki rengeteget köszönhetek, látott bennem olyan elhivatottságot a pályára, és tulajdonképpen úgy kerültem hozzá a főiskolát egy előkészítőre, és utána a tanárképző szakra a főiskolára. Ez volt az első diplomám.
Hát szólaltassuk meg akkor a hangszert magát. Johann Sebastian Bach ámol fuvola versenyét választotta, a második kételt, és nem is akárki tél.
Egy különös választás ez, mert egy nagy kortársamról, egy barátomról van szó. Gyöngyösi Zoltán fuvola művészről, aki sajnos éppen 15 éve egy tragikus autóbalesetben hunyt el, pályája csúcsán, 50 évesen, amikor Zeneakadémia professzora lett, doktori iskola professzora és nemzetközi hívő fuvola művész. Én vele együtt tanulhattam Bart Istvánnál. Ő szerette volna, ha egy ilyen rivalizálás alakul ki köztünk, amiből életre szóló barátság alakult ki nyilvánvaló. Zolival fantasztikus volt együtt muzsikálni, számos koncertünk volt együtt, amikor kamarazenekarral például Bach Hámoszfittjét, azaz 8 tételt megosztva játszottuk. Gyöngyösi Zoltán meghatározta további életemet is, mert a legfontosabbat, a fiamat hozzá tudtam adni, tanítatni a Bartók konzervatóriumba, később majd a főiskolán is, bár ott már nem ő volt a mestere, de életre szóló élményt kapott, és Zoltánnak nagy-nagy erénye volt, hogy hihetetlen muzikalitással használta ki a hangszer lehetőségeit, és abban is egy nagyon nagy társam lett, hogy így mondjam, hogy ő is mindenféle átiratokat, átdolgozásokat játszott. Ez a Bach fuvola verseny eredetileg nem fuvolára íródott. De egyébként Bach volt a legnagyobb átírója a műveinek. Például a legismertebb zongora versenyei, azok egyik sem zongorára íródtak, hanem hegedűre, más hangszerre, Bachnál. És ő átdolgozta ezeket, fontosnak tartotta. Ugyanis a zenei anyag az adaptálható bármilyen hangszerre. Neki ez volt a felfogása. Felfoghatatlan mennyiségű zenét írt, és csodásat, és tulajdonképpen ezt megéreztük Zoltán is, amikor ezt a gyönyörű Bach művet, ami egy zongora verseny, áttette fuvolára, és gyönyörűen játssza, de aztán az én további pedagógiai pályámban volt ezen kívül fontos, amiről majd egy kicsit később mondanék pár mondatot.
Dávid fiát említette, aki ma már nemzetközi hírű fuvola művész, lánya is egész fiatal országos versenyeket nyert.
Feleségem Gordonka tanár volt, kamraművész, kislányunk ezt a vonalat választotta, a kisfiunk pedig, vagy az idősebb testvér Dávid pedig apai vonalat, nagyon nagy sikerekkel szépen építette ő a ifjúkori pályáját, számos országos kiemelkedő versenyt nyert, aztán már korkedvezménnyel kiemelkedő tehetségek osztályába került a Bartók Konzervatóriumba, ahol éppen Gyöngyösi Zoltán tanítványa lehetett, és akkor később pedig talán a másik meghatározó nagy művész egyéniség életemben Matúz István kezei alá kerülhetett. A mi pályánkon nem intézményt kell választani, hanem mestert kell választani egy művésznek, aki életre szóló élményt ad, elhivatottságot, és ez abszolút igaz lett a mi családunkban. Úgyhogy Dávid, aki Budapesten él, és Doknányi Zenekar fuvola művésze, mellette viszont szólista pályáját is nagyon ápolja. Most már évek óta egy rendkívüli sorozatot indított el. A fuvola kis testvére, a pikoló, és azt jelenti, hogy kis fuvola, ennek a művésze, hogy így mondjam, egy nagy nemzetközi kurzuson kapott olyan inspirációkat egy évtizeddel ezelőtt, hogy mennyire fontos ez a hangszer az ő életébe, és ma már olyan sorozatai vannak a Budapest Music Centerben, például legutóbb is, ami saját hangszerére, tehát erre a kis fuvolára, pikolóra írt művek bemutatásáról szól. Több mint 30 ilyen művet mutatott be. Ebből a hatalmas repertoárból mutatnánk be most egy kis részletet, és még az is az érdekesség ennek a darabnak, az is választottam, mert a Emese kislányunk, Gordonkás férje, Gajdács Armand, egy kiváló zongora, tanár, művész, mindketten Debrecenben a Kodály iskolában tanítanak, és az ő művét mutatta be Dávid nagy sikerrel, és játssza azóta is. Az a címe, külön Dávidnak íródva, Hold virág, tehát nem világ, hanem virág, mert Dávid nagy kertészkedő, a hobbiára utal ez, de egy csodálatos zene, és hát a pikoló játék gyönyörű művészi megoldásait mutatja be, gyönyörű hangszínnel és rendkívüli technikával adja elő ezeket a műveket most már nagy szakmai elismertséggel is.
Dávid fia, mint pedig Emese leányuk a muzsikában nőtt fel, hiszen nem csak az önrivén, hanem felesége, Isten nyugosztaljon, a pandémia idején sajnálatosan elhunyt Réti Emőke voltunk a művésznő gyermekeiként, ők folyamatosan fellépések, koncertek, próbár, gyakorlások ebben nőttek fel. A Balsagyarmati Kamara Együttesnek ön alapítója és vezetője, a Pernecki házaspárral közösen alkották meg ezt a
formációt, igen. Pályakezdőként, mikor ide kerültünk Balassagyarmatra, 1979-ben diploma után alapítottuk ezt az együttest, ami rendkívüli évtizedeket jelentett, több mint 1300 szereplésünk dokumentálva van, hanglemezt készítettünk, hangfelvételt, több mint 500 kiemelkedő külföldi szereplést, tehát nagyon szép sikereket ért el az együttes, sajnos ez most abba maradt, a kamara együttes, viszont nagyon fontos a tanári munkában a gyakorló élet, amit át tudunk adni a növendéknek. Tehát aki hangszeres művész, az a mindennapi hangszeres teendői mellett még tanít, az biztos, hogy nagyon hatékony, és közvetlen át tud adni olyan tapasztalatokat. Ezt nagyon fontosnak éreztük. És a gyermekeink ezt látták, és nagyon nagy örömmel fedeztük föl, hogy igazán tehetségesek ezen a pályán. Dávid, mint előadó művész, és egyébként ő karmester szakot is végzett, mind a két szakon. Magyarországon kitüntetéssel, két nemzetközi versenyen is nagyon szép eredményt ért el, mint fuvola művész ő nagyon szépen kiteljesedhet, Emese pedig, mint zenetpedagógus, zenetanár, és most éppen egy új diplomát is szerez, mentortanárként tevékenykedik Debrecenben, és azt hiszem mind a ketten megtalálták igazán az elhivatott pályájukon való tevékenység lehetőségét, és ezzel élnek is.
Ők külföldre is elkísérték önöket felépésre, nem szem valószínű.
Voltunk együtt is, tehát amikor zeneiskolai kapcsolatokkal, például Berlinben többször, de ők a saját életüket élték, hogy így mondjam. Hát persze, rengeteg gyönyörű élménnyel a tanulmányaik alatt Budapesten tanultak, mind a ketten a Bartók konzervatóriumban, utána pedig Debrecenben az egyetemen, mind a ketten Debrecent választották, Emese pedig ott is él és ott is dolgozhat, Dávid pedig Budapesten.
Balassagyarmat nemzetközi múzsikus táborában vezényelt a berlini Schauspielhausnak karmagyokaró borszó.
Hogyne.
Sokféle művész tanár érkezett ide a múzsikus táborokba, és sokféle hallgató Japántól Finnországig.
Igen, ez egy rendkívüli dolog. Ez is 1983-ban, ha jól emlékszem, akkor indult. Aztán nemzetközivé vált. Múzsikus tábor, fesztivál és zenei verseny is volt egy ilyen része, kortárs művek versenye. Nagyon sok külföldi növendék is jelen volt, de hát minden szakon a legkiválóbb tanárokat sikerült megnyerni a tábornak, és mindig vannak jelentkező növendékek. Az idei táborra is már jelezték, úgyhogy nagy örömmel csinálom. Mellette volt egyéb más zenei tábor életemben egy nagyon fontos tehetségtábor 10 éven keresztül, ahol kimondottan fuvolás tehetségekkel foglalkozhattunk. Kiváló kollégáimmal, Hódmezővásárhelyen, ez is rendkívüli nagy élmény volt szakmailag.
Az ön művészet előadói teljesítményért, kamaraegyüttesének a munkáját számtalan díjjal elismerte, Balassagyarmat városa kitüntetései között Balassagyarmat kultúráért, Magyar Köztársaság ezüstérmem keresztel, Pro Urbe díjas, kétszeres Artisjus díjas, ugyanakkor az oktató tevékenységét még több elismerés fémjelzi. Bónisz Bóna a nemzet tehetségeiért, vagy az Apáczai Csajcános díj.
Igen, ezek nagyon jelentős díjak. A Apáczai díjat azt egész fiatalon, azért meglepetés, mert akkor a legjelentősebb pedagógiai díj volt, és a jenei országos tanulmányi versenyen 3 első díját értük el, azóta is ez példátlan, és talán valószínűleg ezért kaptam én az Apáczai díjat egész fiatalon. A Bónisz Bónát, az pedig mint fuvolás elsőként Magyarországon. Ennek azért örülök, hogy azóta már számos nagyszerű kollégám megkapta ezt a díjat, 2017-ben vehettem át. Ez is egy rendkívül fontos elismerés volt tényleg a pedagógiai munkának, a tehetséggondozásnak.
Megint fuvola muzsikát hozunk elő, mégpedig fuvola hárfa.
Igen, ez egy nagyon különleges darab. A fuvola fizikailag, akusztikailag a legősibb hangszerek egyike, egy üreges csontra vagy botra ráfújva hangot ad. És hogy a levegő kiáramlás zenét, hangot hoz létre, ilyen értelemben a legközelebb van, hogy úgy mondjam, az emberi énekléshez is. És a fuvola éneklő játéka az egyik legszebb zenei élmény. Azért is választottam ezt a Mozart részletet, a híres fuvola hárfa versenyt, mert egyrészt egy ilyen született, és nem véletlenül, hogy a zseniális Mozarttól. Valami csodálatos meghallani ennek a két rendkívül különböző hangszernek a szólisztikus játékát, zenekari kíséret van hozzá, és az előadó James Galway, aki a korunk egyik hatalmas fuvola művésze, egy egész különleges hangigénnyel fuvolázik, ami szinte utánozhatatlan, és ebben persze sok tekintetben benne van az a csodálatos hangszerek, amin játszik, de hát a végeredmény az egészen különleges. Érdemes ezt mindenképpen hallgatnunk, megismerni, arra nem beszélve, hogy Mozart talán az egyik legnagyobb zenei zseni, hogy ilyen dallamokat egész fiatalon, hát aztán az egész életében kitalál, pillanatok alatt egyik dallamból a másikba tud elvinni minket, kihasználva a hangszer csodálatos lehetőségeit.
könnyen tan meg darabokat? Vagy ott kell legyen mindig a kotta, és ezt igyekszik alázattal pontosan visszaadni?
Hát mind a kettő nagyon fontos, minden órán foglalkozunk vele, az úgynevezett lapról olvasás, az első benyomás egy kottáról. Ezt úgy hívják, hogy blattolás, tehát első látásra valamit eljátszani, mert tulajdonképpen a zenetanulás is az, hogy nagyon fontos az első megismerése valaminek, hogy ne a hibát javítgassuk, hanem tulajdonképpen egy jó elképzeléssel nyúljunk mindjárt valamihez. Számomra nagyon fontos az a Konfúciusz gondolat, a tanítás szépségéről, és ebben minden benne van. Talán érdemes felidézni, azt mondja, hogy hallok valamit, azt elfelejtem. Ha látom, arra emlékszem. Ha csinálom, akkor megértettem. Ez a tanítás szépsége. Csinálni kell, megértem, és akkor az enyém. Abból lehet építkezni, azt lehet aztán egy előadó művésznek továbbadni.
A zenében megjelenő informatikát ön tanulta is. Versenyezni kell ma egy zenetanárnak, egy zeneművésznek a számítógépkel?
Hát talán nem versenyezni, de az előnyeit mindenképpen érdemes kihasználni. Az én pedagógiai munkámban nagyon fontos szerep van a számítógépnek, hogy így mondjam, a kottagrafikának. Én kezdettől, amióta számítógépezgetek, teljesen autodidakta módon kottaíró programokat is használok. Mikor én felkészülök egy hangszeres órára, akkor sokszor kézirat le kellett kottáznom valamit, készíteni, vagy elő kellett keresni, vagy másolni, az nem is olyan jó dolog. Nekem összegyűlt rengeteg olyan nagyszerű zenei anyag, amit aztán tanítottam. És arra gondoltam, hogy ezeket egy kottába ki kell adni. És megjelent 4 kötetem. 1998-tól a legutóbbi pedig a tavalyi évben a kedvelt előadási darabok fuvolára és zongorára. Ezek annyira kedvelt előadási darabok, amiket a tanítványaimnak adaptáltam. Egyik sem fuvolamű. Mindegyik más hangszerre vagy énekhamra íródott. De ezeket átdolgozni, adaptálni szükséges. A zenepedagógia egyébként erről szól évszázadok óta. Persze vannak szerencsés hangszerek, zongora, hegedű, ahol hatalmas irodalma van, szinte beláthatatlan. Ott nem kell annyi átélni, ott vannak az eredeti művek, de azok a hangszerek, amik nem rendelkeznek ekkora repertoárral. A fuvola szerencsére nagyon nagy repertoár rendelkezik, főleg a barokkból, de abból aztán szeretnénk mást is tanítani. Például a zenei romantika, és erre nagyszerűek az átiratok. Hegedű műveg. Én ugye hegedűs múltamból rengeteg mindent ismertem, zongora művek, Schubert dolog, bármit át lehet dolgozni, és ezek annyira népszerűek lettek, hogy ma már a fuvola pedagógia ezeket nagy-nagy sikerrel használja. A legutóbbi virtuózok nemzetközi versenyen az a kislány, aki fuvolában nyert, az én darabommal nyert, hogy így mondjam. Azt játszottam, mert ezek valóban kipróbált zeneművek, a pódiumon kipróbált művek. Tehát a gyakorlat igazolta, hogy ezek kedveltek, és nagyszerű hallgatni és játszani őket. Úgyhogy most a 4. kötet után eljutottunk odáig, ami egy abszolút szakmai elismerés, hogy a jövő évi országos tanulmányi versenyen ebből a kottából állították össze a kötelező anyagokat. Most már közel 60 ilyen zenemű van a 4 kötet, úgyhogy van válogatási lehetőség. Kezdő szintől egész a művész szintig lehet használni ezeket a csodás kis zeneműveket, amik nem túl hosszúak, 5-6 percesek, tehát nagyszerűen megfelelnek a zenepedagógiának és a koncertpódiumon is.
Mesterpedagógus, hát ez csak papír, de ez az igazi visszaigazolása.
Igen, 2015-ben, mikor indult ez az új pedagógus minősítési rendszer, akkor itt elsőként egy kedves tanítványommal az iskolából jelentkeztünk erre, és akkor megcsináltuk ezt a mesterpedagógus minősítést. Ez viszont azzal is járt, hogy nekünk is minősítenünk kell pedagógusokat, amit én nagy örömmel tettem, és minden visszajelzés szerint a segítség, a támogatás, az újszerűség megmutatása nagyon hálás értékeléseket. Volt egy anonim felület mindig a minősítések után, ahol értékelték a szakértő munkáját, mert ez egy ilyen szakértői munka volt, és ott mindig maximális visszajelzést kap az ember, akkor azt gondolja, hogy jó, jó, amit csinál.
A művészi pályafutásának nem ad kisebb értéket az, hogy a fia jóval nagyobb színpadokra kerül.
Csodálatos élmény volt, hogy 2-3 éve, igen, ami Artisius díjat kapott Dávid, ez az első ilyen nagy elismerés számára. Ez a Magyar Szerzői Jogvédő Alapítvány szakmai díja, amit ünnepélyes keretek között adjak át. És én hát teljesen örömteli voltam, hogy kap egy ilyen szakmai elismerést, amit tényleg a szakma adja, Kossuth díjas zeneszerzők vannak a bizottságban is így tovább. És egy hét múlva kapom a hírt, hogy én is Artisius díjat kapok. Ugyanazon az alkalommal, én miatt a pedagógiai díjat kaptam, ő az előadó művészi, azt mondják, hogy ilyen talán nem is fordult még elő, de ennek rendkívül örültem, hát főleg a kottáim és a pedagógiai eredményeim alapján nyilvánvaló, úgyhogy én már másodszor kaptam meg ezt a díjat, de hát Dávid elismerésének talán még jobban örültem, hát ez egyértelmű.
Azt imént említette, hogy tanítványa a kollégája. Vannak olyan tanítványai jelenleg is, akik még nem kollégák, de szép úton haladnak a zeneművészeti pályán, és van olyan Pubala verseny, ahol tanítványával együtt ért el.
Igen. Ez is a tanári munkám kezdetétől, hát fontosnak tartottam, hogy a tanulóimmal megjelenjek szakmai versenyeken. Kamarazene, ahol ugye fuvolás játszik mondjuk zongoristával, vagy hegedűvel együtt kamarok csoportot alkot, mert ezeken a versenyeken hát nyilván ilyen kamara összeállítással kellett indulni, és nem igazán értékelték a fuvolát. Általában a zsűrik összetétele, ugye a hagyományos hegedű, zongora, meg ilyenfajta formációk, és én akkor gondoltam, hogy hát mindenképpen a fuvola ma is a legnépszerűbb fuvós hangszer, többen tanulnak, mint az összes többi más fuvós szakon, és emiatt egy szakmai versenyre gondoltam, és 1991-től most már 12. alkalommal országos tanulmányi verseny van az iskolánkban, országos fuvoladó és kis együttes versenyről van szó, ahol kimondottan a fuvola játék, együttjáték megmutatkozásának lehetőségei biztosítjuk a színpadon, és ebben a versenyben van egy olyan kategória is, ami diáktanár, mert a fuvola tanításban állandóan együtt játszunk a növendékkel. Akkor mutassuk meg ezt színpadon is. Sokszor szerepelünk is diákokkal, de hát most egy ilyen versenyszituációban is, és a külön érdekessége az, hogy ennek az országos tanulmányi versenynek, ami nagyon népszerű most már, idén is több mint 300 résztvevővel, ugye tanárokkal együtt voltunk jelen, kortárs művet is kell játszani. Mondottan 20. századi vagy mai, tehát kortárs zeneszerzők művét kell bemutatni, ez az egyik kötelező feladat, és egy mellette egy szabadon választott más stílusú zenét, úgyhogy ebben nagyon fontos terület az, hogy most is mi is egyébként a növendékemmel, akivel kiválóan szerepeltünk, 3. díjat nyertünk, egy erre az alkalomra írt művet mutathattunk be, úgyhogy ez most már nagyon bővíti a szakmai repertoárt is, előadható műveket, a tanulandó műveket és nagyszerű művek születnek erre a versenyre, és egyébként is érdemes ezeket játszani. Keresem magamban is azt, hogy lehet megfogalmazni a zenének a zenén kívüliségét. És az ember sok mindent olvas, meg zseniális költemények vannak. Mindez a Babicsnak van ez a híres második énekében az a néhány sor, amit sokszor idéznek, de éppen azért mondanám most el ezt a 3 mondatot, mert mindig csak az utolsó pár szó hangzik el, ami így szól, és a zene megértésének is valami csodálatos megfogalmazása. Azt mondja, elmondom a titkát, édesem, a dalnak. Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat. Minden ember lelkében dal van, és saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja mások énekét is szépnek. Ennél gyönyörűbben senki nem fogalmazta meg.
Szopott zenét hallgatni?
Hogyne.
Furcsa ez a kérdés, persze, hogy muzsikustól, de ami nem feladata, hiszen napi 24 órám a zenében van, és akkor mindig jön egy 25.
Hát, az a kikapcsolódás, igen. Éppen a utolsó zenének választottam is. Talán ugye ebben az életkorban meg zenei tapasztalattal nekem nem a zene a fontos, talán nem csak a zene, hanem az előadói megoldások is, úgyhogy ebben hihetetlen mini minden felfedezni való van. Az, hogy látjuk azt, hogy például a nem európai zenekultúrák micsoda hatással vannak Európára, hogy ma már nemzetközi versenyeken az ázsiaiak, a távol-keletiek, tehát az európai zenekultúra az egy olyan egyetemes zenekultúra lett, érdekes módon, ami olyan csodálatos előadásokat szül, hogy hihetetlen ezeket követni. Aztán ott van az a kérdés, hogy ez a csodagyerek szindróma, hogy fiatalok micsoda teljesítményekre képesek, ami engem annyira nem nagyon inspirál, de inkább a zene megértésének a csodálatos előadói elgondolásoknak a megmutatkozása. Éppen ezért választottam például egy olyan klasszikus zenét, hogy ez nem zenetörténetileg klasszikus, hanem értékében a klasszikus Bartók koncertójának egy rövid részletét, ami a zseniális Kocsis Zoltán vezényletével szólalhatna meg most, talán az 5. tételből egy pici részlet. Sehol a világon nem játszánk így ezt a darabot. Van egy zseniális elképzelés, és annak megvalósításának minden nehézségét és minden csodálatos attitűdjét meg tudja mutatni. Bartók egyébként is az egyik nagy kedvencem, a ma már játszott Bach és Mozart mellett talán a harmadik legnagyobb. Egészen különleges művészet, amit ő koncertó kapcsán is elmondható, hogy 4 év hallgatás után ír egy ilyen művet Amerikában, egy olyan egészségi állapotban, hogy szinte hihetetlen, hogy ilyen alkotó munkára képes, és egy olyan zenét, szerintem a 20. század egyik legnagyobb zeneművét írja meg, és valami olyan csoda ezt ma hallgatni, és látni azt, hogy a világ legnagyobb zenekarai játsszák ezt a művet, és senki nem játssza úgy, mint a magyarok, mint a Kocsis Zoltán előadásában. Ez valami egészen különleges zenei élmény.
Vendégem az Apáczai Csere János és Madács Díjas, Bónisz Bóna, a Nemzet Tehetségeiért Díjas Mesterpedagógus, a kétszeres Artisius Díjas, a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével kitüntetett fuvola művész Kanyu András volt. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmester, valamint Mali Andrá gyártásvezető és a felelős szerkesztő. Csűrös Csilla nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgetőtárs Tarnóczi László. Ezt a beszélgetésünket éjszaka az 1 óra hírek után újra meghallgathatják. Most pedig a krónika, majd az esti mese következik itt a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.